imádságra csendesedjünk el. Urunk, köszönjük neked ezt az újabb reggelt, köszönjük neked, hogy megtartottál bennünket, hogy felébredhettünk. Köszönjük neked az új lehetőségeket, köszönjük azt, hogy te gondoskodsz rólunk, gondoskodtál a testi táplálékról, és gondoskodtál a lelki táplálékról is. Köszönjük neked Pétert, hogy ő is ide érkezhetett. Köszönjük neked, hogy üzeneted van nekünk rajta keresztül. Kérünk, Urunk, hadd legyen nyitott a mi értelmünk, és kérünk is, hogy nyisd meg a mi értelmünket, hogy értsük a te igédet, a te akaratodat, és ahhoz tudjunk igazodni egyéni életünkben, családi életünkben, gyülekezetünk életében. Kérünk, hogy cselekedj velünk tetszésed szerint. Amen. Még egyszer sok szeretettel köszöntöm Győri Péter, Benyámin testvérünket, szolnoki lelkész, esperest, és a gyülekezet a központban ezzel a témával kértük őt előadásra, szolgálatra itt közöttünk. Van egy ilyen könyv, ugye Timothy Kellernek a könyve, amit ő fordított, és már régen ott volt ez bennünk, hogy jó lenne őt meghívni, aztán ebben az évben több alkalommal is szolgált így a gyülekezet környezetében, hiszen Enikő szervezésében szokott lenni az uglói csendes nap, ott is Péter szolgált, és most itt a gyülekezeti hétvégénkre öröm, hogy elvállalta ezt a szolgálatot, és kíváncsian várjuk, hogy mi az, amit kapunk tőle. Bevallom őszintén, hogy ezt a könyvet én még nem olvastam, pedig szerettem volna. De most legalább kapunk egy ízelítőt, és motivációt, kedvet, hogy akkor akár többen is nekifoghatunk ennek a könyvnek. Viszont ugye Timothy Kellernek a munkásságáról már tőle már olvastam, meg sok dolgot hallottam, és Péteréknek a szolgálatáról is, meg ugye ott a szolnoki gyülekezetben többekkel ott lehettünk Eke csendes napon, amikor együtt lehettünk, és akkor már nem csak a templom állt ott, hanem akkor mellette az adapterház, amelyről már bizonyára szó is esik, hogy akkor ezután biztos szó fog esni, hogy akkor mi is ez az adapterház ott a templom mellett. Úgyhogy én nem is szaporítanám a szót, hanem énekeljük a 7-es számú éneket, néhány éneket énekelünk, és akkor utána átadjuk Péternek a szót.
Köszönöm! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és akkor kezdjük igével, imádsággal. A mai napot is az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. 30. Zsoltárból olvasok néhány verset. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újjongás. Magasztallak, Uram, mert megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Magasztallak, Uram, mert megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy szeretsz bennünket, köszönjük, hogy semmilyen fáradtság, semmilyen áldozat nem túl nagy neked ahhoz, hogy elérj bennünket, megszólíts. Köszönjük, hogy a mi életünket már elkezdted magadhoz édesgetni. Kérlek, Uram, hogy teljes egészében hasson át bennünket a te szépséged, a te szereteted, a te igédnek az üzenete. Formáld a mi életünket úgy, ahogy neked tetszik, és ma is szólíts meg bennünket a te igéden keresztül. Amen. A Bibliaolvasó útmutatónak az egyik mai ige szakaszát olvasom. Láttam, hogy tegnap is az útmutató alapján volt az ige. Most így körbe lövöldöztük ezt az igét, mert múlt vasárnap ugye ige hirdetési alapige volt az Emmausi tanítványok története, és tegnap volt az Emmausi tanítványok története utáni szakasz, most az előtte levő szakasz. Kicsit így össze-vissza halad itt ez az igeolvasási rend, de nem baj. Bárhol kinyitjuk a Bibliát, ugyanazzal az élő Istennel találkozunk. Lukács evangélium a 24. fejezet, első 12 versét fogom felolvasni. Lukács 24, első 12 verse. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira. És visszatérve a sírtól, hírül adták mindazt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott, erre elment és csodálkozott magában a történteken. Gondolom, fegyelmezetten itt kell állnom a mikrofonnál, ugye? Tehát ez nekem egy meglehetősen szokatlan helyzet, de viselkedni fogok. Környékén viselkedni fogok, méghozzá megpróbálok rendesen viselkedni. Feltámadás. Ugye a keresztény hitünknek a központi eseménye ez, olyannyira, hogy biztos el is hangzott, tehát most csak ismétlem, amit biztos elmondott Péter is ige hirdetésében, vagy már olvastuk, hallottuk, csak ismétlem. Az 1 Korintus 15 az az egyik legkedvesebb feltámadásos fejezet. Ha el vagyunk szomorodva, kilátástalan, vagy reménytelen, vagy nagyon nehéz az élet, akkor azt érdemes elővenni újra és újra. Amilyen elevenséggel Pál apostol arról beszél, hogy a feltámadás az milyen reménységet ad nekünk az élet felől, mindjárt erről szólok egy pár szót. Na lényeg az, hogy azt mondja, egyenesen azt mondja Pál apostol az 1 Korintus 15, 14. 17. versében is, hogy ha Krisztus nem támad fel, akkor az egész hitünk hiába való, és azt mondja, sőt, még akkor a bűneitekben vagytok. Egy olyan történelmi tényről van szó, amely a keresztény hitben, tehát a hitünk meglátása vagy felismerése szerint ezen minden áll vagy bukik. Hogy ez megtörtént vagy nem történt meg, ez nem mellékes kérdés. Hát éppen tegnap utaztam és hallgattam a rádiót útközben, és az Unitárius Egyháznak a fél órája hangzott éppen, ahol egy unitárius lelkész beszélt arról, hogy hát az unitárius egyház azért sokkal racionálisabb, mint a többi keresztény felekezet, és hát ugye arról van szó, hogy ők nem ragaszkodnak ahhoz a tényhez, hogy Jézus feltámadt. Tehát, hogy ez valóságos történet, hanem, és akkor ugye ismerjük ezeket a gondolatokat, hogy a tanítványok hitében, és ez körülbelül olyan, mint amikor a sírkövön látjuk azt felírva, hogy emléke szívünkben örökké él. Hát ezt tudjuk mennyire örök, nem tudom, hogy van-e itt közöttünk, aki az összes dédszülőjének a nevét tudja. Jó, nagyszülőkét tudjuk még? Nagyszülőkét tudjuk. Dédszülőket? Mind az összeset? Jó, ükszülők? Jó. Tehát ki az, aki legalább egy ükszülőjének a nevét tudja? Kettőt? Hármat? Jó. Tehát ez azt jelenti, hány generáció? Szülők, nagyszülők, dédszülők, ükszülők, azok hányan vannak számomra? Jó, kis matekóra reggel fel kell ébredni, ugye a szülőből van kettő, nagyszülőből van négy, akkor dédszülőből van nyolc, és ükszülőből 16. És ebből maximum hármat tudunk itt a legjobbak, tehát gratulálunk nekik egyébként, de biztos, hogy személyes élmény nincs velük. Tehát az ükszüleivel ritkán találkozik az ember, vagy ritkán adatik meg bárkinek is, hogy az ükszüleivel találkozik. Na, akkor most gondoljuk csak végig. Emléke szívünkben örökké él. Ez maximum három, esetleg négy generáció, hogy legalább a nevét tudjuk, de fogalmunk sincs, hogy mi volt, szerette a töltött káposztát, vagy hogy mi volt a kedvenc színe, vagy bármi olyan, ami egyébként tényleg fontos az életéből, semmit, legfeljebb a nevét tudjuk, meg évszámokat, meg esetleg a családi legendárium megőrzött néhány sztorit. Tehát emléke szívünkben örökké él, ez egy önámítás, ez egy becsapás. Nagyon nagy kérdés, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden a két vége felől értelmezhető. Minden világnézet, minden hit, minden filozófia néhány kérdésre próbál választ adni. Az egyik az, hogy honnan jöttünk. Ez az egyik vége, a kezdete a dolgoknak. Mert nagyon nem mindegy, hogy mi mire való. Tehát, hogyha gyártanak egy kávéfőzőt, és mi azt kalapácsnak használjuk, hát ugye nem nagyon fognak garanciát vállalni rá, hogy ez működni fog. Lehet, hogy be lehet verni vele egy szöget egyszer. Nem nagyon hasznos sem a szögnek, sem a kávéfőzőnek, tehát, hogy mire való, azt a gyártó mondja meg, tehát, hogy honnan jöttünk, az az egyik nagyon fontos kérdés. Na, de a másik vége is nagyon fontos, hogy hova tartunk. Képzeljük el, hogy két embernek ugyanazt a munkát adják. Ez most egy kicsit ilyen anyagias példa lesz, bár tudom, hogy a mai igék közül éppen az anyagiasságról is szó van némelyikben, de nem, csak a példa kedvéért, jó? Tehát két embernek adunk ugyanazt a feladatot, mondjuk ilyen futószalagos munka, össze kell szerelni valami kis műtyürkéket és berakni egy dobozba. Ez a feladat. Nagyon unalmas tud lenni ez hosszú távon. Igen, azt mondja, egyiknek azt mondjuk, hogy figyelj, ha ezt csinálod egy hónapig, hónap végén kapni fogsz 50 000 forintot. A másiknak azt mondjuk, hogy ugyanez a munka napi 8 órában, és a hónap végén kapni fogsz 2 000 000 forintot. Úgy két hét múlva ezek összetalálkoznak, és elkezdenek beszélgetni. Azt mondja az egyik, hogy hát ez szörnyű ez a munka, hát ezt nem lehet kibírni, én ezt nem fogom tovább csinálni, egész nap csak ez. És mondja neki a másik, hogy nem is olyan rossz ez. Tehát ott ülsz, közben gondolkodsz, nem is kell nagyon odafigyelni, és rakosgatod össze ezeket a kis kütyüket, berakod a dobozba, nem olyan nagy ügy ez. Mi a különbség? Ugyanaz a munka. Hát nem ugyanaz a vége. Na most képzeljük azt el, hogy mondjuk egy lelkész ott áll a sír mellett, a gyászolók között, ilyen helyzetben sokszor kerülünk lelkészek, és elkezd őszintén beszélni arról, hogy kérem szépen, itt a világ legtermészetesebb dolga történik, nem kell meglepődni, nincs is semmi látnivaló, porból lettünk, porrá leszünk, aggódhatunk rajta, hogy finom eleden legyünk a kukacoknak, de egyébként nincs különösebben nagy értelme nincsen. Kérlek, kedves barátaim, menjetek haza, és a gyerekeiteket, most persze a gyerekek le vannak rólunk választva, de szóval nem úgy szoktuk bíztatni őket, menjetek haza, és biztassátok a gyerekeiteket azzal, legyetek tisztességes emberek, tanuljatok szorgalmasan, kitartóan, most jön majd az érettségén felvételén, jól szerepeljetek. Miért? Azért, hogy utána ti is itt végezhessétek. Hát köszönöm szépen, nagy bíztatás, nem? Tehát, hogy képzeljük el azt a futóversenyt mondjuk, hogy eldördül a startpisztoly, és mindenki tudja, hogy a végén mindenki fog kapni egy nagy nyaklevest, vagy mit tudom én, vagy bántani fogják. Hát ki az, aki elindulna azon a versenyen, nem? Hát van értelme? Na most képzeljük el, hogy mi van akkor, hogyha ez az élet tényleg csak annyi, amit a két évszám között látunk, és nincs feltámadás, csak az emléke a szívünkben örökké, örökké, de azt már megmondtuk, hogy nem. Szóval, hogy csak úgy él egy darabig, legyetek jó emberek, hogy ti is ide kerülhessetek. Kulcskérdés az, hogy Jézus tényleg, valóban feltámadt-e. Tudjuk azt is, hogy Jézus nem visszajött a halálból, hanem átgázolt a halálon. Tehát szanaszét rombolta a halált azzal, hogy ő feltámad és él, és ezzel utat nyitott nekünk is az örök életre. Minden a vége felől nyer értelmet, honnan jöttünk, hova tartunk. Az meg egy nagy kérdés, hogy számunkra a keresztény hit és a feltámadás, Jézus feltámadásában és a mi feltámadásunkban való hit, az valóság-e? Nem tudom, hogy ismerjük-e ezt a fickót. Csuda egy figura. Hát tudom, hogy sok olyan, nem tudom, 80-as években fiatal van, meg olyan, akinek most vannak gyerekei. És ismerjük ezt a kománt a sárkány főárus a Süsi a sárkány meséjéből. Ugye csudapofa, mert hogy árusítja a sárkány füvet, ha esetleg valaki nem ismerni a mesét, azzal, hogyha jön a sárkány, akkor ez meg fog védeni a sárkánytól. Igen, ám csak mi van akkor, amikor jön egy igazi sárkány? Hát akkor jön a hebegés, habogás, hogy kérem szépen, lehet, hogy be van ott a sárkányfű ellen, vagy nem fog, nem, mégse fog működni. Kedves testvérek, a hit, az igazi hit, az nem hatástalan. Az mindenre kihatással van. Az mindent más megvilágításba ért. Az, ami nem, az nem igazi hit. És mi hívő emberek, Jézushoz tartozók, teljes meggyőződéssel kapaszkodhatunk bele abba a ténybe, Jézus személyében Isten legyőzte a halált, és nekünk is ezt kínálja föl, a benne való hit által. Na és akkor így már mehetünk haza bíztatni a gyerekeinket, meg magunkat is, hogy kedves barátom, kedves gyermekem, kedves testvérem, tarts ki! Legyél becsületes, legyél tisztességes, élj Krisztus szerint. Miért? Azért, mert neked a távlat az sokkal nagyobb, mint hogy ebbe a föld életbe megpróbálj belegyömöszölni valamit, amit egyébként találomra azt teszel bele, amit akarsz, ha nincs tovább. Akkor annyi az élet, amennyit beletöltesz. De ha Krisztus valóban feltámadt, akkor minden értelmet nyer, akkor semmi nem hiába való. A feltámadás tényéhez ebben az igében van néhány adalék, de nem akarom hosszan taglalni ezeket. A feltámadás ténye, Jézusnak a halálon való győzelme, az az emberből érzelmi reakciókat kell, hogy kiváltson. Ahogy ebben az igében olvassuk, oda mennek ezek az asszonyok, és azt találják, hogy a kő el van hengerítve, és akkor tanácstalanul állnak. Nem tudom, hogy tud-e nagyobb lenni a tanácstalanság az életben akkor, vagy annál, mint amikor az embernek nincs reménysége a feltámadás felől. Annál nagyobb tanácstalanság nincs. Amikor ők ott szembe találják magukat azzal, hogy van valami olyan, ami... Igen, inkább így mondom, hogy ne legyen annyira bonyolult, hogy visszatérve a temetés példájához, hogy mi leginkább azt szoktuk teljes természetességgel fogadni, hogy az ember megszületik és meghal, ez a világ legtermészetesebb dolga, nem? Hát hívó emberként nekünk ezen föl kellene háborodni. A halál az egyáltalán nem természetes. A Biblia elejétől végig erről szól. Semmi természetes nincs benne, az nem az élet természetes része, hanem egy durva bántás, egy inzultus, egy agresszió az emberi élettel szemben. A betegség az nem természetes része az életnek, hanem az a durva megsértése annak. Nem az a természetes, és Isten azt teszi természetessé számunkra, ami az igazán természetes, hogy mi örök létre vagyunk teremtve. De érzelmi reakciót kell, hogy kiváltson bennünk, kell, hogy rácsodálkozzunk ezzel, erre. Az asszonyokról azt olvassuk, hogy rémülten a földre szegezték tekintetüket. Még egy másik adalék, asszonyok, nagyon fontos igazolás a feltámadás ténye mellett, mondja sok bibliakutató, hogy ha kitalálták volna a feltámadásnak a történetét, akkor az akkori kor logikája szerint, az akkori kultúra szerint, ahol itt is olvassuk, hogy az asszonyi beszédet akkoriban, bocsánat, de akkoriban nem egészen hitelt érdemlőnek tartották. Tehát az asszonyok nem tanúskodtak például egy bíróságon. Nem volt rá jogosultságuk. Ha ez kitalált történet lenne, akkor a legostobább dolog lett volna pont asszonyokat tenni a feltámadás első tanúinak, mert ezzel lábon lőtték volna magukat azok, akik ezt a történetet kitalálták. És akkor mi az, ami eszmélteti őket? Isten igéje, arra vezeti Jézus is vissza, aztán később az Emmausi tanítványokat, illetve a tanítványokat, így nyitja meg az értelmüket is, hogy visszavezeti őket az igéhez. Tehát a feltámadás az kulcs az egész Szentíráshoz. Ezen áll vagy bukik minden, ami a hitünknek a lényege. Jézus valóban Isten fiaként, isteni személyként itt járt közöttünk, szenvedett, meghalt, mindegyik eleme fontos, amit itt felsorol az angyal is, és feltámadt. Mi a következménye, ezzel befejezem? Ugye minden a vége felőle nyer értelmet. Tehát három dolgot érdemes talán megjegyezni, hogy mi a következménye annak, hogyha Jézus valóban feltámadt. Az egyik az, hogy ami jó, azt nem veszíted el. Az életünknek a nagy része abban a félelemben telik, hogy ami jó, azt el fogjuk veszíteni. Kicsit olyanok vagyunk, mint egy másik mese, a kisködmön, ismerjük a kisködmönös mesét. Kire marad a kisködmön? Rengeteg ha ez bekövetkezik, szinte folyton ott dolgozik az ember szívében a félelem, hogy ami jó, azt el fogom veszíteni. Jól megy az életed? Nagyon sok ember mit szokott csinálni? Lekopogom fölfele fára, ez egy félelemnek a babonás kifejezése, félek, hogy el fogom veszíteni. De ne áltassuk magunkat, előbb vagy utóbb mindannyian meg fogunk idősödni, és itt kell, hogy hagyjuk ezt a földi világot. Úgy érezzük, hogy mindent elveszítettünk, de ha igaz, amit a Biblia mond, akkor ami jó, azt nem fogjuk elveszíteni soha. A másik, hogy ami rossz, arról ki fog derülni, hogy valami sokkal nagyobb jónak a része. A feltámadás az nem kárpótlás az elszenvedett igazságtalanságokért, hanem mindennek a helyreállítása. Csak utalok egy történetre, gondolom, bibliaértő emberek vagyunk együtt, József történetének a záró mondata, lényegi záró mondata, ugye az Ószövetségből, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította. Kiderült mindenről, ami a legnagyobb átoknak vagy nyomornak tűnt, arról kiderült, hogy az Istennek az áldását alakítja, vagy hozza be az életembe. És a harmadik, hogy a java még hátra van. A java még hátra van. Ami jó, azt nem veszíted el, minden rosszról kiderül, hogy valami jónak a részre, és a java még hátra van. Ezekkel a gondolatokkal kellett megküzdenie akkor az asszonyoknak, akik a sírhoz mentek, és ezek azok a gondolatok, amelyek bennünket is ébren tarthatnak és kitartóvá tehetnek az életünk útján, az Isten szeretetében imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük neked, hogy nem egyszerűen csak véges és értelmetlen küzdésre és szenvedésre és elkerülhetetlen elmúlásra teremtettél bennünket, hanem örök létre. Sejtettük valahol a szívünk mélyén, de köszönjük, hogy ezt nem csak sejtjük, és nem csak vágyunk rá, hanem igaz is. Köszönjük a te igédet, amely ennek az útját megmutatja. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket is a beléd vetett hitnek az útján az örök élet felé. Amen.
139-es énekkel végítve az előadást.
Oh,
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm most egy másik minőségben a csapatot, és az előttünk álló 6-7 órában a következőt fogjuk most végigvenni. Ugye azt a felkérést kaptam, hogy erről a könyvről, vagy ennek a könyvnek az alapján beszélgessünk, vagyis hogy tartsak előadást, de én inkább lehet, hogy majd itt-ott beszélgetni szeretnék. És most, hogy Péter bevallotta, hogy nem olvasta, akkor leginkább talán kedvet szeretnék csinálni hozzá. A könyv arról szól, jó vastag könyv, tehát ez így 6-7 órában nem is fér bele. De az a cím, hogy Gyülekezet a központban. Először hadd szóljak egy pár szót a szerzőjéről. Timothy Keller, aki egy igen nagy hatású igehirdető és gyülekezetvezető, sajnos most már földi oldalról nézve csak volt, tehát tavaly előtt meghalt. De amikor még élt, akkor megírta ezt a könyvet. Na most azért nagyon érdekes és figyelemre méltó, amit ő tett, vagy az ő személye és munkássága, mert azt a feladatot kapta, hogy New Yorkban a világnak a legszekularizáltabb vidékén, tehát ott, ahol a legkevésbé valószínű, hogy az emberek templomba járók, van bármiféle vallásos hagyományuk, gyökereik, családi kötődésük a hithez, Istenhez, sőt, kifejezetten kritikusak ezzel szemben, egy ilyen közegben volt a feladat, hogy egy gyülekezetet alapítson. Egyébként családi származása szerint ő evangélikus, de aztán ő a református közösségben találta meg a helyét, és ott végzett teológiát. És az a lényeg, hogy amikor föltették neki a kérdést, hogy ezt hogyan szeretnéd csinálni, akkor ő azt mondta, hogy hát nem nagyon tudok újat mondani. Hát a Szentírás alapján, a keresztény hitünknek az ősi meggyőződései alapján szeretném. És mondták neki, hogy igen, csak ez ebben a közegben nem fog működni. Biztos hallottunk mi is már ilyet, hogy persze régen az emberek ilyen, és kicsit van ebben egy ilyen lesajnálás is, nem? Tehát, hogy a minden generáció kicsit gőgös. Tehát azt gondoljuk, hogy a mi előttünk jártak, azok még 4 kézláb jártak, és mi persze már felegyenesedett, fáról lemászott, felvilágosult emberek vagyunk, megmosolyogjuk az előttünk jártakat, hogy ők még olyanokban hittek, hogy... De mi ma már nem, és akkor ma sokan mondják talán nekünk is azt, ismerősök, barátok, hogy figyelj, ma már ez nem működik. Na és akkor nem csak, hogy működött ott ebben a nagyon szekularizált közegben a munkájuk, hanem úgy csinálta mindezt, hogy közben nem volt benne semmilyen csali. Tehát tudjuk ezt a jelenséget ismerjük, hogy mindenféle show műsor, meg ilyen zene, olyan nem tudom micsoda. Nem, tehát aki elment oda, az nem, ebben nem talált semmi különlegességet. És tényleg hűségesek voltak az evangéliumi tartalomhoz, és ráadásul olyan embereket ért el, akik soha nem találkoztak, vagy tartoztak korábban gyülekezethez. Tehát magyarán valódi misszió folyt, nem, ahogy szokták mondani, hogy vödörből halászás, tehát hogy a más egyházaktól, közösségektől elszitkázta az embereket, hanem elkezdtek oda gyülekezni az emberek. Úgy, hogy nem kompromittálta a tartalmat, a Szentíráshoz és a hagyományos keresztény hitvallásokhoz ragaszkodott, és a dinamika meg egyre terjedt, csak hamar lett egy, mit tudom én, 900 fős gyülekezetük. Jó, hát New Yorkban van is merítés, de azért 900 fő az elég sok, és akkor gyorsan fölmérték, hogy ki hova tartozik, rájöttek, hogy ennek legalább a fele, talán még több is, más városrészekből jön. Na, honnan jönnek? Na, akkor ott is. És akkor ketté osztották a gyülekezetet. Hány gyülekezet attól fél, hogyha valahol plántálunk, és ez persze nyilván a testvéreknek nem kell mondani, mert pont egy olyan közösség, ahol nem olyan nagyon régi a plántálás, vagy szóval hogy új lendületet kapott a dolog, és viszont nagyon sokan félnek attól, hogy mi van, hogyha születik egy új gyülekezet, akkor az el fogja vinni az ember. Hát persze elvitte egy részét, csak hogy utána mind a két új közösség újra felduzzadt, és elég sokan érdeklődtek. Na most persze nyilván mi most így ámulunk, és messziről jött ember azt mond, amit akar, nem is ez a leglényegesebb benne. Nyilván figyelemre méltó, tehát ne fintorogjunk, hanem örüljünk neki, hogy valaki ebben a világban, 20.-21. században nekifogott és evangéliumot hirdetett, azt nem kompromittálta, és mégis elért vele nagyon sok embert. Akkor ez egy figyelemre méltó teljesítmény. Akkor persze sokan megkérdezték, hogy hogy csináltátok, és akkor erre azt mondták, hogy igazából, hogyha egy módszertant akartok ellesni tőlünk, akkor az nem fog működni. Nem ezen múlik. Tehát ezt nagyon szeretném, ez nekem külön nagyon szimpatikus volt, amikor az ő munkásságával találkoztam, és ezzel ennek a közösségnek a munkájával, hogy nem az van, hogy ez az üdvözítő módszer, így kell mindenkinek csinálni, és akkor vannak ilyen uniformizált keresztények, és akkor ha tetszik, hanem mindenkinek ugyanolyannak kell lenni, és úgyse fog működni. Egész egyszerűen azért, mert másfélék az emberek. Úgyhogy tudni kell, hogy ezt a könyvet ők az ő tapasztalataik alapján megírták, és tulajdonképpen bemutatja azt az utat, ahogyan ők megtalálták a saját hangjukat az adott környezetben, de nem azt mondják, hogy ti is így csináljátok, hanem hogy magát az utat ti is járjátok végig. És tehát nem egy sajátos módszer próbált bemutatni, és azért is figyelemre méltó a dolog, és azt is tudni kell róla, hogy nyilván ez egy amerikai könyv. Tehát Amerikában egy csomó mindent az emberek másképp gondolnak. Amerika is nagyon sokszínű, de innen nézve elég egyforma, vagyis különbözik tőlünk. Tehát itt nem lehet Amerikát csinálni, és ne is próbáljuk meg. De nagyon sok minden hasznos benne. Még egy dolgot tudni kell, hogy ez alapvetően egy városi közegre íródott, vagy szóval egy olyan helyzetben átélt gyülekezeti tapasztalat. Azért is van a könyvnek az elején egy városnak a képe, és hogy a gyülekezet a központban, én megmondom őszintén, hogy igen, ez lett a cím, a gyülekezet a központban, de a fordításkor én inkább azt a címet adtam volna, hogy gyülekezet középen, majd ki fog derülni, hogy miért. Ez sokkal fontosabb kérdés. De azt is tudni kell, hogy a mai világban az internetes, közösségi médiás összekapcsolódás miatt van egy olyan jelenség, hogy az egyes generációk sokkal jobban hasonlítanak, tehát az adott generáción belüliek sokkal jobban hasonlítanak egymásra világszerte, mint az adott környezetben az elődeikre. Másképp mondom, jó, hogy érthető legyen. Tehát, hogy a mai tizenévesek a Nyíregyházán, Nyírtelken, Szolnokon, mit tudom én, hol élő tizenévesek sok tekintetben jobban hasonlítanak a kínai, meg a honolulúi, meg a mit tudom én, ausztráliai tizenévesekre, mint a szüleikre vagy a nagyszüleikre. Sok tekintetben, ezt nagyon fontos tekintetben vagy szem előtt tartani, és ezért egy ilyen városi közegben íródott, tehát egy sokszínű, szekularizált közegben, globalizált, most ilyen idegen szavakat használok, de ezeket szoktuk használni, tehát hogy ahogy az egymásra hasonlító világban az emberek lehet, hogy sokkal jobban értik egymást, és nekünk is venni, na itt jön be az, hogy mit tanulhatunk mi, kezdem ezzel, vagy folytatom ezzel, hogy mi nekünk is meg kell tanulni annak a világnak a nyelvén, amelyikben élünk, amelyikben szolgálunk. Tehát nem lehet, hogy mi egyszerűen csak ilyen marslakókká váljunk a saját közegünkben. Úgyhogy itt egy néhány gondolat arról, hogy miért fontos nekünk a város, ezek a jelenségek, tehát van ez, hogy az emberek városokba költöznek, ez az urbanizáció, globalizáció, vagyis világszerte az emberek összetalálkoznak egymással, talán az itt jelenlévők között is van olyan, akinek a gyereke valahol Ausztráliában, vagy Írországban, vagy Németországban, vagy Ausztriában dolgozik, és akkor nem tudom, mindenféle közösségi felületek segítségével, vagy ilyen internetes kapcsolatok segítségével látják egymást. Most ezeket nem fogom mind részletezni, érint dolgokat, tehát kifejti azt is, hogy a Bibliában a városnak milyen jelentősége van. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy a város, miért költöznek nagyon sokan városba? Azért, mert A városban összegyűlik nagyon sok minden, ami a kultúrát formálja, és ezért ez rendkívül fontos a keresztényeknek is, hogy ott jelen legyenek. Na most tudom azt is, hogy most itt már is van egy különbség, ami egyébként még amikor a könyvet fordítottam, és amikor kiadták pár évvel ezelőtt, akkor ez még Magyarországon nem volt, de most van egy új jelenség egy pár éve, hogy nagyon nagy törekvést folytat a kormányzat arra, hogy a magyarországi falusi, tehát vidéki életet megőrizze abban a formában, vagy újraélessze abban a formában, ahogyan ez régen volt. Ez egy új jelenség, és nem tudom, hogy ez Magyarországon sikerülni fog-e, vagy most én ezt nem akarom megítélni, hogy jó vagy nem jó, egyszerűen van egy ilyen törekvés, és ez megint azt jelenti, hogy nekünk is le kell fordítani azt, amit a könyvben, vagy bárhol olvasunk, a mi magunk helyzetére, de az kétségtelen tény, hogy a városokban összegyűlik nagyon sok olyan lehetőség, amivel az emberek élnek, és elkezdik formálni a kultúrát. Mondok egy példát. Egy fölmérés szerint, persze hol csinálják ezeket a fölméréseket is Amerikában, de az azért nem rossz, mert ott nagyon nagy a merítés, tehát sokkal többen vannak, mint mi. És kiderült az, hogy lehetne tippelni, és csak most gyorsan ezen túl akarok jutni, az a lényeg, hogy fölmérték azt, hogy hány százaléka kell, hogy az embereknek egyféleképpen gondolkodjon ahhoz, hogy az legyen a trendi, az legyen a divatos nézet. És azt gondolnánk, hogyha mondjuk 75%-ban az emberek egyféleképpen gondolnak, akkor az lesz, ami a következő generációt meg fogja határozni. És kiderül, hogy nem. Elegendő 25%, a maradék 25% befolyásolni fogja az összes többinek a gondolkodását, minden filmben, minden zeneszámban, színdarabban, színre vitt színházi alkotásban, művészeti alkotásban, a közbeszédben, az a 25% fogja meghatározni a gondolkodást, ha ők a kultúra formáló központokban vannak, vagy ők magukhoz ragadják a kezdeményezést. Ez egy nagyon fontos tényező. Ez azt jelenti, hogy mindegy, hogy, és egyébként ezt anélkül, hogy politikailag bármerre elkötelező állítást tennék, tulajdonképpen Magyarországon ezt látjuk. Tehát mindegy, hogy kinek van kétharmada, meg nem kétharmada, az, ami a közbeszédet tematizálja, az alapvetően nem ezen múlik, ennyit akarok csak mondani. És ez miért olyan fontos, hagyjuk a politikát, nézzük a keresztény hitet. A keresztény hit szempontjából ez azért nagyon fontos, mert mi nem vagyunk többségben, és ezért hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ezek szerint nem mi fújjuk a passzát, nem mi formáljuk a kultúrát, mi hozzá se tudunk szólni ehhez az egészhez, és akkor egy óriási nagy veszélybe sodorjuk magunkat, mindjárt mondom, hogy mi ez. Pedig a valóság az, hogyha a hívő keresztjének jól élnek a lehetőségeikkel, akkor hatással tudnak lenni. Tehát az, amit Jézus mondott, csak tessenek végig gondolni, hogy Jézus 12 kis nyeszlet figurának mondta azt, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Hát hogy a csodában sikerült ez nekik? Pedig nekik még csak internetük sem volt, meg közösségi médiájuk, és ezt mégis meg tudták tenni egy nagyon ellenséges közegben. Gondoljuk ezt végig. Egyébként nem tudom, tudtuk-e, hogy a kereszténység alapvetően, vagy felfigyeltünk rá, hogy a kereszténység alapvetően mit csinált? Pál apostolnak kifejezetten módszere volt. Hát melyek azok a gyülekezetek, amelyeket Pál apostol sokat is tápolt, vagy akár ő alapított? Hova ment Pál apostol? Melyik helyekre? Fel tudjuk sorolni néhányat? Tudunk sorolni? Kérem?
Korintus.
Korintus miről volt híres? Egy írdatlan nagy kereskedelmi központ volt. Ugye Korintos Bimaris, két tengerű Korintos, ott a korintoszi félsziget nyakán, most már részben magyar mérnökök teljesítménynek köszönhetően korintoszi szigetnek lehetne inkább mondani. Szóval a lényeg az, hogy ott két kikötőjük volt, és abból éltek, hogy ugye nagyon költséges, meg hosszú idő, meg veszélyes lett volna körbekerülni a félszigetet, és akkor ők szépen átvontatták a hajókat az egyik kikötőből a másikba, szárazföldön, farönkökön. És volt két kikötőjük. Ez jó pénzt fizettek az emberek, persze egy kikötő az az akkori világ internet strádája, Tehát ott gyűlt össze minden okosság. Szóval hova ment? Egy nagy kereskedelmi központba, ahol a kultúra formása volt. Mondjunk másik város, városokat fogunk mondani. Efezus. Efezus az miről volt híres? Artemis kultusz, ilyen az efezusi Diana vagy Artemis, ugye, az egy vallási központ volt. A vallási turizmusból éltek. Persze ezért nem is örültek nagyon Pál megjelenésének, mert eléggé elrontotta az üzletet, és senki nem vette a kis ezüst szobrocskákat. Ja, aztán, hát ugye Rómába igyekezett, ami a birodalmi politikai központ volt, de elment Athénba, tudjuk, ugye, Apcsel 17, ami egy kulturális központ volt. Szóval mire törekedtek, hogy elmenjenek ezekbe a kultúra teremtő központokba, és onnan kirajzva a környékre hatással tudjanak lenni, és akkor egész régiókat a hatásuk alá tudtak vonni. Na most, nem tudom, hogy a gyülekezetnek milyen a helyzete, de amiben biztos vagyok, hogy sokan lesznek olyanok a fiatalok között, akik nem ott fogják leélni az életüket. Ez még egyébként Szolnokon is így igaz. Most éppen a mi gyülekezetünkből kiröppenni készül egy generáció. Egyik szemem sír, a másik örül. Azért, mert most el fog tűnni egy-két éven belül 30-40 fiatal. Nem azért, mert elhagyják a gyülekezetet vagy a hitet, hanem mert a várost elhagyják. Nem fognak itt, legalább nem itt fognak tanulni, legalábbis. Tehát egy pár évre biztos, de a nagy részük nem is fog visszajönni. És akkor ezen így sírhatnánk, hogy persze örülök is neki, hogy felnevelgettük őket, és ott vannak a gyülekezetben. Na de akkor most ez a hatás elveszett? Nem. Hanem a mi feladatunk az, hogy otthon szépen felkészítsük őket, nem csak arra, hogy hitben járjanak, és itt egy nagyon fontos további dolgot kell elmondanom, hogy egy másik fölmérés szerint föltettek egy kérdést egy keresztjén fiataloknak szervezett konferencián, több ezer résztvevő volt, megint Amerika, de most nem érdekes, föltették nekik a kérdést, hogy hívő ember vagy? Igen. És akkor ezek ilyen 15 és 20 év közöttiek voltak, 10-20 év múlva te magadat hogy képzeled el, hívő keresztjén ember módjára fogsz-e élni, vagy nem? És nem is azt keresték, hogy hányan mondták azt, hogy igen, hányan nem, hanem hogy mi volt a háttérben az ok, ami miatt valaki azt mondta, hogy igen, és ami miatt azt mondta valaki, hogy nem. Hát mit tetszenek gondolni, mi volt a különbség? Tehát kik mondták nagyobb valószínűséggel azt, hogy én 15-20 év múlva is keresztény módra fogok élni? Mi kell ehhez? Akik ott maradtak a gyülekezetben, igen. Megtért hívő ember legyen. Legyen olyan háttér mögötte. Nézegettek ilyeneket. Mi van akkor, hogyha azok között nagyobb arányban vannak-e, akik igent mondanak, hogy ők 20 év múlva is hívő emberként fognak, azok között nagyobb arányban vannak-e, akiknek mondjuk a szülei hívők? Az a fura eredmény jött ki, hogy van persze különbség, de nem olyan jelentős. Hogy valaki jó gyülekezetbe jár. Volt különbség, de nem olyan jelentős. Ha valaki egyházi iskolába jár, ott nem is nagyon volt különbség. Egy dolgot találtak, amire azt mondták, hogy na, akiknél ez igaz, azok jóval nagyobb arányban mondják azt, hogy egész életemet így szeretném élni. Azok az emberek, akik azok a fiatalok, akik azt tudták mondani, hogy engem egy hiteles keresztény emberek vesznek körül, akik nem csak a hitüket élik meg nagyon hitelesen, hanem a mindennapi életben is példaképei. Mit mond ez nekünk? Azt mondja, hogy ha arra gondolunk, hogy a fiataljaink el fognak kerülni más közegbe, nagyon könnyen történik az, ami sokfelé megtörténik, hogy és akkor visszajönnek a nagymamához megkereszteltetni a gyereket. De már nem ott élnek. És ez milyen üzenetet fog hordozni a gyerekek és az unokák számára? Hogy a hit az ilyen nagymama dolog. De az élet igazi nyüzsgésében ez nem működik. Tehát a keresztény hit nem élhető meg az igazi nagybetűs életben, csak szünidőben, esetleg vasárnap, amikor a nagymamát látogatjuk meg, akkor elmegyünk oda a templomba. Ez nagyon sok gyülekezetünkre sajnos igaz, illetve a történelmi egyházakra Magyarországon mindenképpen igaz, és ez egy nagyon nagy baj. És éppen ezért azok a gyülekezetek, amelyek okosak, mindegy, hogy városban élnek, vagy nem városban élnek, gondolniuk kell arra, hogy a fiataljaikat, a gyerekeket fölkészítsék, ne csak arra, hogy járjál templomba és olvasd az igét, ami elengedhetetlen, tehát ezt nem akarom alábecsülni, de ezen felül úgy tűnik, hogy még egy tudományt át kell adnunk nekik, egyébként magunknak is meg kell tanulni, hogy a hétköznapi életet hogyan hassa át a hitünk. Ez egy rendkívül fontos dolog, és hogyha össze tudják ezt rakni, akkor meg is maradnak a hitben. Hú, de közben itt mindjárt vége az időnek, és akkor én még el se kezdtem. De nem, tessék? Ja, 6-7 óra, de már egy eltelt. Na, de az a lényeg, akkor egy kicsit beszélgessünk, jó? Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy mivel, hogyha mondjuk teszem azt, jönne egy, ne adj Isten, hogy ilyen történjen, de nem tudok ilyenről, csak a példakedvért, jó? Kicsit provokatívabb legyen, hogy mondjuk kitalálják, hogy bezárják a gyülekezeteket. Minden gyülekezeti közösséget bezárnak. Milyen érvet tudnánk felhozni, hogy miért ne? Tehát mi az, amit a mi gyülekezetünk hozzáad az élethez, a körülöttünk levő világhoz? Hűha, ez így eddig még nem olyan meggyőző. Akkor be is zárhatjuk. Reménység.
Uh-huh.
Uh-huh. Jó, ezt most, oké, szerintem lehet, hogy mindjárt játszani fogunk egyet, úgy látom. Uh-huh. Kérem? Segítségnyújtásban nagy szerepet játszik a gyülekezet. Tehát ilyen szociális téren, ugye? Uh-huh. Igen, rászorulók megsegítése, bajban levők mellé odaállunk. Uh-huh.
Vannak olyan helyzetek, ahol csak, már csak a lelkész várják emberek, amikor a halálos elik van,
vannak, és már csak az egyfajta reménység, amit elmondott. Uh-huh. Vagy már csak úgy van, hogy egy kimesztő és akkor ráveszik a szívükről a sorát, és a közösség megszűnik, akkor az egyének is, mint távol kerülnek az úrtól, és ez hatással van a mi életükre is.
Na, ez egy nagyon érdekes megközelítés, mindegyik nagyon jó gondolat.
Ezáltal a társadalom is gyengülni
fog. Aha. Na, akkor ezen a szálon menjünk egy picit, egy lépéssel még tovább, jó? Tehát, hogy vannak körülöttünk emberek, a társadalom, amelyiket nem érdekli az egész. Tehát Isten, meg templom, meg gyülekez, ez így nem is tudja, hogy mi az. És mi neki próbáljuk meg elmondani, hogy miért jó neked. Vagy nektek, itt körülöttünk. Tehát ha mi vagyunk, akkor mitől lesz jobb a ti életetek? Igen. Na ez az. Ez az. Ez egy nagyon fontos dolog, és ez egy egészségesen gondolkodó közösség, úgy látom, most nem a tisztem itt minősítgetni, de ez egy nagyon fontos dolog, mert sok mindent el lehetne mondani, és megpróbálhatnánk eladni magunkat mindenféle módon, de ami miatt mi bármit is teszünk, ami miatt a rászorulók mellé odállunk, ami miatt mi reménységet hordozunk, van egy darab üzenetünk. Ami miatt imádkozunk, és nagyon sok mindent teszünk, megfogjuk a kezét, odaállunk mellé, ami miatt kedvesebbek vagyunk, mintha nem lennénk hívők. Egy egész sor dolgot mondhatnánk, ennek mind egy oka van. Egyetlen egy igazi központi oka, amit senki más nem fog, mert A rászorulókról gondoskodni fog a szociális ellátórendszer is valamilyen szinten. Azt ma már nem tudják sokan, hogy ez pont keresztény indítatásból indult el a nyugati kultúrában. De azt megcsinálja helyettünk, az oktatást megcsinálja helyettünk az állam. Egy csomó mindent megcsinál helyettünk, mindegy, hogy már nem tudja, hogy miért is, de mi meg tudjuk. Mi tudjuk az okot. Mi tudjuk a belső motivációt, és ezt úgy nevezik, hogy evangélium. Ez az egy dolog, ami mindent megváltoztat. Na most azért ez a címe a könyvnek, és ezt nagyon fontos tudnunk, hogy a gyülekezet a központban nem csak olyan értelemben központban, hogy a városban, mert erre mondhatnánk, hogy ez nem mindegy gyülekezetre igaz, hanem hogy a tartalmi közepe az középen legyen. Mert hogy mi szokott történni? Az, hogy van minden időszakban előfordul olyan, hogy az egyház, a hívő közösség nem olyan nagyon sikeres. Romlanak a statisztikák, és akkor két reakció szokott jönni. Az egyik az az, hogy azt mondjuk, hogy az a baj, azért nem vagyunk hatékonyak, azért nem érdekli az embereket, nem szólítjuk meg az embereket, mert túl idegen az, amit mi mondunk. Tehát egy kicsit meg kellene próbálni hozzájuk hasonlítani. Tehát elkezd a közösség idomulni a körülötte levő világhoz, elkezd hozzá nem csak idomulni, hanem hasonulni. És akkor azt mondjuk, hogy a körülöttünk levő világ nagyon szívesen fogadja, ha mi karitatív tevékenységet folytatunk, gondoskodunk a rászorulókról, csak ha ezen az úton elindulunk, és kihagyjuk az evangéliumot, ami a mi sajátos tartalmunk, persze majd mindjárt meg fogjuk nézni, hogy ez mi is, akkor azt a lényeget fogjuk elveszíteni. Ugye Jézus mond egy nagyon érdekes példát a hegyi beszédben, Máté 5-ben, igazából három példa, ez a sóvilágosság, nem tudom, hogy emlékszünk rá, hogy van egy harmadik. Sóvilágosság és város, nagyon jó, tökéletes. Tehát a só az mit csinál? Kikerül a sótartóból, feloldódik abban a közegben, amelyikbe belehelyezik, és úgy fejti ki a hatását. Azt mondja Jézus, hogy vigyázni kell, mert nem csak így kell, hanem van, amikor világosságnak kell lenni, mert a világosság az nem keveredik soha a sötétséggel, az karakteresen más, megőrzi a jellegzetességét, mert hogyha ezt nem teszitek meg, akkor a só is ízetlenné válik, és kidobják. Tehát, hogyha az egyházból, a gyülekezetből egy szociális ellátórendszert csinálunk, akkor azt nálunk egyébként jobban meg fogja csinálni más, és egyébként akkor mi lesz benne az a sajátos tartalom, amitől az élet is megváltozik. Az életnek a sava borsa hiányozni fog. De tehát az egyik kísértés, hogy akkor idomuljunk a körülöttünk levő világhoz, akkor majd jobban fognak érteni és szeretni bennünket, csak akkor nagyon könnyen elveszítjük a sajátosságunkat. A másik lehetőség, hogy a gyülekezet vagy az egyház gettósodik, én ezt így írtam, vagyis azt mondja, hogy már pedig mi nagyon keményen tartjuk magunkat a tanításhoz, a keresztény üzenethez, és mi ebből nem tágítunk, nem engedünk belőle, minket az nem érdekel, hogy foglalkoznak-e velünk a körülöttünk levők, értik-e vagy nem értik, mi jól meg vagyunk magunk között, és akkor mi lesz belőle egy belterjes közösség, én ezt az erőteljes gettó szóval írtam le, a sajátosságot megérzi, de nem érintkezik, nem kapcsolódik a körülötte levő világhoz. És Jézus ezért mondja a harmadik utat, és ez pedig a város is, mert a város az egy olyan közösség, amelyikbe be lehet menni, és azt működés közben lehet látni, hogy az hogyan viszonyulnak egymáshoz ott az emberek. Tehát ez a feladatunk, hogy só, világosság és város is legyünk, tehát ne játsszuk ki egymás ellen azt, hogy mi az a gyülekezet, tehát vannak gyülekezetek, akik arra hajlamosak, hogy idomuljanak, persze szoktuk ezeket így címkézni, de nem biztos, hogy segít, de tehát mondjuk szokták mondani, hogy a liberálisabban gondolkodó gyülekezetek erőssége az, hogy nagyon értik a körülöttük levő világ szükségleteit, csak könnyen elveszítik a lényeget, a sajátosságukat, az evangéliumi tartalmat, ahhoz nem annyira kötődnek. A másik oldalról meg szokták mondani, hogy vannak ezek a konzervatív gyülekezetek, amelyek nagyon tartják magukat a tanításhoz, de elveszítik a kapcsolatot a hétköznapi élettel, és ne felejtsük el, hogy mind a kettőt őrizni kell, és nekünk sónak, világosságnak és városnak is kell lenni egyszerre. És erről A könyv, csak azért, hogy ezt esetleg, ha valakit érdekel, akkor három különböző fejezetben tárgyalja. Az első az az, hogy mit is képviselünk, ez az evangélium, kinek, a városnak, a körülöttünk levő kultúrának, és hogyan. Ez a harmadik rész, ez az, ami a legkevésbé közvetlenül hasznos része a könyvnek a számunkra, mert ezt nem spórolhatjuk meg, hogy a mi magunk módját kitaláljuk, de az első kettő az nagyon fontos üzenetet hordoz. És akkor azért középen, tehát ez a piros mező, kör alakú mező, ez a közepet jelenti, és azt mondja, hogy mind a három területen középen kell lennünk. Ez egy nagyon fontos felismerés, hogyha az evangéliumtól a jobb oldali irányba távolodunk el, vagyis idomulunk a világhoz, akkor el fogjuk veszíteni a hitbeli lényegünket. Ha balra távolodunk el az evangéliumtól, akkor törvényeskedővé, vallásoskodóvá leszünk. Ugyanez le fog képeződni, tehát ez a hozzáállás az evangéliumhoz és a körülöttünk levő világhoz le fog képeződni abban, ahogyan a kultúrával kapcsolatot teremtünk. Az egyik esetben túlzottan mindent el fogunk fogadni, és mindenben benne leszünk, aminek egyébként semmilyen evangéliumi tartalma nincs, feloldódunk a körülöttünk levő világban, és elveszítjük a lényegünket. A másik esetben pedig fafejűen ragaszkodunk valamihez, amit meg se tudunk magyarázni talán még magunk számára sem, és ez látszik a gyülekezeti struktúrában is. Most szerintem játszunk egyet, jó? Ez fog következni, hogy játszunk egyet. Ismerjük-e a tabu nevezetű játékot? Ismerős a tabu nevű játék? Az a lényege, hogy az úgy néz ki, hogy fölül szerepel egy szó a kártyán, hát körülbelül ilyesmi kártya, ez most éppen egy üres kártya. Fölül szerepel egy szó, mondjuk azt, hogy nem tudom, pingvin, jó? És akkor alá van írva néhány másik kifejezés, amelyik nagyon, valahogy, amikor el akarom magyarázni valakinek, hogy mi is az a pingvin, és akkor el akarom érni, hogy ő találja ki a szót, amit én itt olvastam, akkor azt feltehetőleg használhatnám. Tehát, hogy mit tudom én, röpképtelen madár, vagy sarkvidék, vagy jégtábla, meg ilyes, ezeket a szavakat nem használtam, azok oda vannak írva. Ezeket nem szabad használni, tehát úgy kell elmagyaráznom a szót, hogy kitalálják, hogy ezeket a szavakat nem használhatom. Jó? Ez eddig világos? Jó, akkor most arra szeretném megkérni a csapatot, ha benne tetszenek lenni a játékban, hogy formáljunk csoportokat, és sőt, most először nem is kell, hogy csoportot formáljunk, hanem elég lesz, hogyha csak veszünk magunkhoz ilyen üres lapokat, esetleg kérhetek segítséget a kiosztásban, jó? Ha valakinek nincsen tolla, akkor azt is lehet. Jó, mindenkinek adhatunk belőle, csak különböző színűek vannak. És jó, itt is elindítok, vegyünk le egyet, és adjuk tovább a többit. Adom a bőleket. Szíveseket szeretném mondani.
Vegyesebb, vagy
én mindegy, nincs jelentősége. Jó, ha valakinek nincs tolla, hoztam tollakat is, és azt szeretnék kérni, hogy oda fölülre az üres mezőbe írjuk fel egy-egy olyan kifejezést, nem biztos, hogy mindenkinek jutott, de ne szomorkodjunk. Jó? Igen, majd mindjárt fogok adni a másik féléből, jó? Csak eddig elmondom azoknak, akik ilyet kaptak, ilyen üresek. Ki az, akinek nem jutott a üresből? Jó, nem vannak, jó? Semmi baj. Fognak kapni más feladatot, jó? Tehát, akinek ilyen üres, kitöltetlen kártyája van, fölülre írjon föl olyan kifejezést, amiről azt gondolja, hogy a keresztény hitünk szempontjából elengedhetetlenül fontos kifejezés. Tehát, ha a keresztény hitünkről akarunk beszélni, gyülekezeti életről, akkor ezt a kifejezést mindenképp használni kell. Vagy mindenképp meg kell magyarázni, hogy az micsoda.
fontos része a hitünknek, jó? Ha ez megvan,
akkor, akkor a alatta levő négy négyzet mellé írjunk oda más kifejezéseket, amelyek, amelyek ennek a megmagyarázásához feltétlenül fontosak.
Ha jól csinál, van mindenkinek? Most már valamilyen kártyája? Jó. A másik része a jelenlevőknek olyan papírt kapott, ami már van egy-egy ilyen szó. Őnekik is az a feladatuk, hogy ide négy kifejezést írjanak föl. Azt most rábízom a minden versenyzőre, hogy olyan kifejezést írjunk föl, ami ha ezt a szót kimondjuk, akkor a körülöttünk levő nem hívőknek ezek fognak eszükbe jutni. Jó? Tehát ilyen sztereotípia. Azt mondom, nem tudom, Isten, akkor arról ez is ez jut eszükbe. Vagy lehet olyan megoldás is, hogy nem ezt írjuk fel, hanem azt, hogy ha én ezt el akarnám neki magyarázni, melyek azok a legfontosabb kifejezések, amiket mindenképp használnom kell, hogy érthetővé tegyek.
Jó, egy pár percet akkor ezen dolgozunk, aztán összegyűjtjük az eredményeket.
De, aki üres lapot kapott, fölülre írjon föl egy olyan kifejezést, amiről azt gondolja, hogy a keresztény hitünk szempontjából kulcs kifejezés. Nagyon fontos. Nem tudok úgy beszélni a hitemről, hogy erről ne beszéljek. Jó? Az kerül fölülre. És utána alá írjunk oda olyan kifejezéseket, amelyekkel ezeket legjobban meg tudnánk magyarázni. Jó? No, van, aki már elkészült? Jó. Vannak esetleg bátor jelentkezők? Ott el tudom képzelni hátul. Bátor jelentkező, aki ki is próbálná. Nincs. Tétje, senkit nem tudom. Az ennek a feladat, hogy kapsz egy kártyát, és akkor a tabu szabály szerint el kéne magyarázni, a többieknek kitalálja.
Az a lényeg, hogy azt a négy szót nem mondhatja.
Azt a négy szót nem mondhatja. Egy másik segítőt is kérjük, aki ellenőrzi. Jó? És akkor kérjük valakitől egy labot, akinek már kész van a papír. Kész
volt a négy. Azt nem mondhatja.
Ezt kell elmagyarázni, ők azt kell elérni, hogy ők ezt a szót kimondják. De úgy, hogy ezeknek egyik részét sem szabad kimondani.
Az jó.
Hajrá.
Az jó. Na, ez a lény.
Tessék.
Oké. Sziklasfér. Ember.
Jézus. Jó, ezt elfogadjuk. Jézus volt a szó, nagy tapsot kérünk. Jó, akkor mit lennének a szavak, amiket ide aláírnak? Jézus, Jézuson mindenképp beszélni kell a keresztény.
Megváltó,
azt ne használjuk, mert az. Vagyis hát, igen. Isten fia, igen, az szerepel is rajta.
Az evangélium, mert Krisztus maga az evangélium.
Jó, köszönöm szépen. Egy picit majd erre még visszatérünk, őrizd meg jól a papírt. Még egyet esetleg csinálhatunk? Még valaki egy bátor vállalkozó?
Kevésbé
bátor vállalkozó. Gyere, légy szíves. Jó, kérünk szépen egy papírt, akinek megvan a... Megvan? Köszönöm szépen. Töltsön veszik. Na, akkor ezt a szót kellene valahogy kibábáskodni belőlük. Úgy, hogy ezeket nem szabad használni.
Körülbelül
ez
most.
Persze, nyugodtan.
Az, ami meg tud tartani. vagy a közösség.
Hát akkor próbálkozzunk még más kifejezésekkel. Reménység. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Egy nagy tapsot kérünk a versenyzőknek. Akkor maradjunk ennél a szónak. Például azt mondjuk, hogy a keresztény hitünknek egy fontos része a reménység. Mit gondolnának az emberek? Van-e, aki még ezt a szót írta föl a cetliére? A négy között van, de a fő kifejezések között nincsen. Abban egyetértünk, hogy ez a keresztény hitünk szempontjából egy fontos kifejezés. Ezt valahogy el kellene tudni magyarázni. Oké. Mire gondolnának az emberek, hogyha azt mondanánk, hogy reménység? Elkezdünk nekik beszélni róla a körülöttünk levő emberek, szomszédaik, barátaink, akik nem hívők és nem járnak templomba.
Az úgyse fog bekövetkezni.
Kérem?
De reménykedek valami, mert az úgyse fog bekövetkezni, de attól még nem
tudom. Aha. Ezt mondanák, hogy...
Kapaszkodó.
Csak remény.
Kapaszkodó. Jó. Esetleg mondanának ilyet, hogy remény hal meg utoljára, ugye, vagy amíg élek, remélek, meg egyéb ilyen dolgokat. Ahhoz képest, amit körülöttünk gondolnak az emberek, mennyiben más az, amit mi el szeretnénk mondani? Mondok egy példát, tehát, hogy csak kicsit, hogy rávilágítsak, hogy milyen munkával jár ez, mert ugye mi olyan természetesen használjuk. Mondok kettő példát, az egyik a reménységhez, mindjárt visszatérjük. Például eszembe jutott az a szó, írta valaki azt, hogy kegyelem? Írta valaki, hogy kegyelem? Ez egy nagyon fontos kifejezés. Állítom, hogy ma Magyarországon az embereknek elkezdenék arról beszélni, hogy a keresztény hitben a kegyelem milyen fontos, akkor elkezdenénk Novák Katalint emlegetni. És a kegyelmi ügyet, meg a... És ez ugrat, meg a püspököt, ez ugrana be valószínű nagyon sok embernek, és éppen az az eset, aminek tanúi voltunk, a úgymond kegyelmi ügy kapcsán, mutat rá arra, hogy mennyire nem volt érthető az emberek számára a kegyelemnek a fogalma. Most független attól, hogy egyébként politikailag ki hova tartozik, egész egyszerűen maga a kifejezés az egy, és hozzáteszem, hogy éppen a barokk püspök is említette, hogy ezt a hibát követtem el, ezt ő maga mondta, hogy összekevertem a kegyelemnek a egyházi értelmét, meg a jogi értelmét. Na most ezt azért mondom, mert ez egy nagyon szélsőséges példa, csak hogy mi a hétköznapjában folyton ezzel fogjuk szembe találni magunkat, hogy mi beszélnénk a hitünkről, elmondanánk olyan dolgokat, amiket mi, most egy kicsit erőteljes leszek, többé-kevésbé értünk, de legalábbis otthonosan, szóval olyanok vagyunk kicsit néha, én nekem az az érzésem, mi hívő emberek, mint amikor így a bújdosók a láb közepén éltek, és ők tudták, hogy hova lehet lépni, nem szabadott se sokáig megállni, mert elsüllyed alattad, csak úgy szépen tovább lendülünk rajta, és el tudunk jutni a balkon, mert mi ismerjük az utat, de egyébként, ha úgy megállnánk egy helyben, akkor lehet, hogy mi is elsüllyedünk. Szóval kicsit így vagyunk a kifejezéseinkkel sokszor, hogy használunk kifejezéseket, de ha azt meg kellene most magyarázni, hát kegyelem, hát az kegyelem, hát most mit magyarázzak rajta? És akkor ez viszont probléma, mert most egy olyan világban élünk, ahol az embereknek a nagy részének nincs meg az a karakterkészlete, ami régen volt. Tehát mondjuk egy 200 évvel ezelőtt az emberek körülbelül ugyanazt a gondolkodásmódot kapták otthon, az iskolában, a családban, és a hivatásukat is ugyanolyan logika hatotta át. Ez egységes volt, mindegy, hogy járt-e templomba vagy nem. Ezzel mindenki egyformán találkozott. Alapvető logikai gondolatok azok egyértelműek voltak. Ma viszont nem. Mondok megint egy példát, aztán még a reménységhez vissza szeretnék térni. Pár évvel ezelőtt az ifi körünkben beszélgettünk, Hát éppen március 15-e volt, és ennek kapcsán került szóba az önfeláldozásnak a gondolata. Hát, hogy az egy hősies dolog, hogy valaki feláldozza magát a szeretteiért, vagy a hazájáért, szóval ez egy olyan szép dolog. Akik mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy még korábban voltak fiatalok, ők is emlékezhetnek rá, hogy mindegy, hogy milyen rendszer volt, de az hősies volt, hogy valaki a hazájáért kiáll, meg a szeretteiért. És akkor azt vettem észre egy tizenéves leányzón, ott az ifiben, hogy azt mondja, hogy ő neki nem, hogy ez nem vonzó, tehát, hogy valaki ő érte az életét oda áldozza, hanem ez neki kifejezetten visszataszító, nagyon kellemetlen érzés. Ő nem szeretné, ha bárki ezt ő vele megtenni, és egyébként ő sem nagyon vállalkozna rá. Tehát ő sem hülye, hogy oda áldozza magát, de nem szeretné, hogy más megtegye ő érte. És akkor így egyszer csak így szíven ütött az a gondolat, hogy aha, miközben mi beszélünk arról, hogy Isten mennyire szeret bennünket, mert Jézus feláldozta magát értünk a kereszten, és akkor én ezt elmondom a szószékről, vagy egy beszélgetésben szóba hozom, és a másikból nem azt váltja ki, hogy tényleg hogy szeret, hanem azt, hogy hát ezt én nem szeretném. És ennek az az oka, hogy nem csak a kifejezés idegen, hanem az, amit az a kifejezés takar. Nem ugyanazt értjük alatta. Nem érthető, taszító, furcsa, legalábbis nem érthető. Szóval, és az épp elég baj. És éppen ezért az egyik legfontosabb dolog, amit a hívő közösségnek és a hívő embernek tennie kell, hogy folyamatosan ne csak az igét olvassa, tehát nem elég, hogyha a tanításhoz, az evangéliumhoz ragaszkodik, hanem hogy elkezdjen fülelni a körülötte levő világra. És egyszerűen érteni annak a logikáját, megérteni, hogy ő más nyelvet beszél. És nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogyha közösségben vagyunk, bármennyire is igaz, hogy a közösség hozza azt az élmény nekünk, hogy egyáltalán megtanulunk bizonyos módon gondolkodni, meg bizonyos kifejezéseket használni. De éppen van benne egy veszély is, hogy egy idő után egy közösségben elkezdjük nagyon jól érteni egymást, anélkül, hogy mélyére mennénk a tartalomnak. Ismerjük azt a régi viccet, hogy a tébolydában vicceket mesélnek egymásnak, és egy idő után ismétlődnek a viccek, és akkor megszámozzák ezeket a vicceket. És akkor bekerül az új fiú, és nézi, hogy ezek mit csinál. Valaki bemondja, hogy 23, és ő írdatlan nagy kacagás van. Aki 15, még nagyobb kacagás. És akkor egy idő után ő is felbátorodik, és megpróbálja, hogy 11. Senki nem nevel. És nem érti, hogy mi van. Hát pedig az egy jó vicc. Hát jó, de ilyen rosszul elmondva. Szóval, hogy nem volt elég bennfentes. Ő nem tudta, hogy azt a 11-est hogy kell kimondani. Nem értette először azt sem, hogy egyáltalán mi történik. Röpködnek a számok, de nem érti. Elmondok egy nagyon személyes történetet is. Inkább úgy mondom el, hogy volt egy kislány, bekerült az óvodába, mindegy, hogy ki volt az, bekerült az óvodába, és azt mondja, egyszer csak jön az óvón, és mondja, hogy hát ezzel a gyerekkel súlyos problémák vannak. Tehát ennek a lelke, ez nagyon, tehát nagyon beteg, pervers, romlott. Hát miért? Hát azért, mert meglátott egy kis macskát, és erre fölkiáltott, hogy úgy szeretném ezt a kis macskát megnyúzni. Hát ez tényleg döbbenetes. Aztán kiderült, hogy a családban volt két másik testvér, játszottak a kicsivel, anyuka rájuk szólt, ne nyúzzátok már azt a szegényt, mikor húzták egyik ide, a másik oda, ki játszik most vele? Ne nyúzzátok már azt a szegényt. Ő neki az a gond, az a kifejezés, hogy nyúzni, az nem a megnyúzom, lehúzom a bőrét, hanem azt jelentette, hogy játszom vele, dögönyözöm, kedveskedem neki, megölelgetem. És amikor azt mondja, hogy szeretném megnyúzni a kismacskát, akkor ő játszani szeretne vele. Egész mást ért alatta. A hívő emberek nagyon sokszor kerülnek ugyanebbe a helyzetbe, beszélünk valamiről, de a körülöttünk levő világ egyszerűen nem ért, hogy mit mondunk. És kérdés néha, hogy egyáltalán mi értjük-e? Tehát, hogy mi a mélyére nézünk-e ezeknek a kifejezéseknek, és ígértem, visszatérek a reménység kifejezéshez. Nem mondom, hogy a megoldás, csak egy gondolatsor. Annak a logikának a mentén érdemes elindulni, amit Pál apostol művel Athénban, emlékszünk az athéni sztorira, az előbb valaki emlegette is, hogy Athénban is az ismeretlen Istennek. Tehát amikor elmegy Athénba, és egyébként háborog a lelke, mert ő érti azt a kultúrát, és azt olvassuk, hogy ő fel van dúlva azon, hogy ezek mi mindent tartanak egyébként az ő reménységüknek. És azt mondja, hogy beszél velük utána? Nem azt mondja nekik, hogy ide figyeljetek, nagyon ostoba emberek vagytok, vagy hogy lehet így gondolkodni, vagy térjetek már meg, mert szörnyű, amit műveltek. Hanem azt mondja nekik, hogy figyeljetek, nagyon értem, hogy miről szól a szívetek szándéka, mire irányul. Mert hogy mi az, aminek ott szobrokat állítottak? A szobrok, az istenségek, azok tulajdonképpen annak az emberi közösségnek a legfőbb, legnagyobbra tartott értékeit jelentik, ami nekik a legfontosabb. Amiért élni érdemes. Amiért küzdeni érdemes. Tehát, hogyha van a családi életnek egy istene, akkor az azt jelenti, hogy ezek az emberek fontosnak gondolják a családot. Hogyha van a, nem tudom, a hajósoknak istensége, akkor úgy tűnik, hogy ő náluk a kereskedelem az nagyon fontos, és tudják, hogy az egy veszélyes vállalkozás, és abban nekik szükségük van segítségre, vagy oltalomra, védelemre. Ugye? Tehát kifejezi, hogy mi az, amit ők nagyra tartanak. Ezek az ő Isten szobraik. És amikor Pál apostol azt mondja nekik, hogy én pedig az, látom, hogy ti nagyon-nagyon komolyan veszitek az életet. Nagyon istenfélők vagytok, ugye akkor ezt így fogalmazta meg. Mert jártam szerte a városba, és láttam, hogy rengeteg Isten szobrotok van. Tehát úgy tűnik, hogy a szívetek mélyén vannak olyan dolgok, amit ti nagyon-nagyon, amiért nagyon oda vagytok. De láttam egy olyat is, egy olyan oltárt is, amelyikre ez volt írva, hogy az ismeretlen Istennek. Na én erről szeretnék nektek beszélni, és akkor tulajdonképpen mit csinál? Azt mondja, hogy én nagyon értem, hogy ti hogy gondolkodtak. Tudom, hogy mi hajt benneteket, de az a rossz hírem van, hogy azon az úton, ahogy ti haladtok, oda nem fogtok elérni. És veszi a fáradtságot, és elmondja nekik, hogy miért nem. Aztán persze még így is vannak, akik meghallgatják, és vannak, akik utána nem hallgatják meg, elfordulnak tőle, de tesz egy nagyon komoly kísérletet arra, hogy nem leereszkedő módon, nem valami gőggel, hanem nagyon tapintatosan úgy értve, megértve őket, úgy mondja el nekik, hogy a hallgatóság azt mondja, hogy jól mondod, pont így gondolom. Tehát, hogyha úgy beszélünk a hitünkről, vagy a hitről, hogy azt mondják a barátaink és ismerőseink, hogy látom, te nagyon értesz engem. Látom, te nagyon tudod, hogy nekem mi fáj, vagy mi jelent öröm. Akkor már jó úton járunk ahhoz, hogy el tudjuk érni Isten szeretetével. Mert akkor mi is, ahogy Pál apostol, azt tudjuk mondani neki, hogy látom, hogy jó irányba haladsz, csak ez nem oda vezet ez az út, vagy ez csak fél út, az igazit, azt tudod, hogy hol lehet megtalálni. Na és ez a fajta gondolkodás és beszédmód, ez nagyon fontos, hogy a kereszténynek a sajátja legyen a mai világban. Azért, mert a régi világban az embereket mindig ugyanaz a gondolkodásmód vette körül, ma viszont nem. Ma hiányzik. Lehet, hogy itt közöttünk is vannak olyanok, akik felnőtt korban kezdtek bekapcsolódni a gyülekezetbe. Van ilyen? Akkor egy kicsit hadd kérdezzük meg őket, hogy mi volt az, ami elhozta, ha valaki szívesen megosztja ezt, én nagyon kíváncsi volnék rá, hogyha esetleg valaki megosztja. Mi hozta el a gyülekezetbe, a közösségbe? Miért kezdett el egyáltalán érdeklődni?
Meghívást, egy
másik
ember. Valaki meghívott. Uh-huh. És elsőre furcsa volt a meghívás? Furcsa volt belegondolni?
Elsőre igen, de a lányunk hívott, és akkor így nem
lehet. Aha, nem mindegy, hogy ki hív. Ez egy nagyon fontos dolog. Aha, nagyon fontos. Uh-huh. Aztán?
Én az ifjúsági csepptem velem, én felnőtt, uh-huh. a gyerekeimet követve, és az utáni közösségnek a lelkülete. Uh-huh. Látom, hogy van uh-huh. Jézusuk, ami nekem nem volt, és engem
uh-huh. ez... Aha, látszott a különbség, és igen. akkor így fölébredt a kíváncsiság, hogy és mi a titok? Hol van a, mi adja a különbséget? Nagyon fontos dolog, igen. Na most, ha ezeket fel tudjuk idézni, akkor az azt jelenti, hogy mi már a hozzánk hasonló embereknek a gondolkodásában nagyon könnyen bele tudunk helyezkedni. Régen az emberek, ugye minden korban Isten gondoskodott arról, hogy valahogy az evangélium terjedjen, és az embereknek az élete megváltozzék. Legyenek lelki megújulások, és sokakat vonzon Isten igéje és a közösség. De minden korban más-más eszközt használt Isten, mert az emberek másféle világban éltek, és másféleképpen gondolkodtak. Az első keresztjének idejében ugye nem volt templomuk, házanként jöttek össze, és az otthonukat nyitották meg. Aztán 1-200 év múlva, amikor az üldöztetések idején is túl voltunk, egyszer csak körülnézett a császár, és azt mondta, hogy ezt az egész birodalmat erkölcsileg is meg kellene újítani. Mi lehetne az a gondolat, vagy az a közösség, amikre rá lehetne bízni, és akkor azt mondja, itt van ez a 250 éve tűzzel, vassal üldözött kereszténység, ennek olyan tartása van. És akkor pár évvel később, egy-két uralkodóval később volt olyan császár, aki vissza akarta fordítani a kereszténységtől a pogány vallás felé a birodalmat, és akkor arról panaszkodott, fönnmaradt a panasz az egyik levelezésében, ez a Julianos apostata, hitehagyó császár, arról panaszkodott egy ismerősének, hogy én próbálnám rontani a keresztjének hitelét, elhitetni róluk, hogy ezek teljesen eszementek, de senki nem hisz nekem, mert az emberek ott élnek a szomszédjukban, a keresztjének szomszédjában, és látják, hogy ezeknek megváltozott az élete. És ezek a gonoszok, idézőjelben, ezek képesek gondoskodni a szegényekről. Ráadásul nem csak a sajátjaikról, hanem a mieinkről is, akikre nekünk kellene gondoskodni. Vagyis saját költségen fönntartanak egy szociális ellátórendszert tiszta szeretetből. Senki nem hiszi el nekem, hogy ezek rossz indulatúak. Aztán későbbi korokban mindig jött más mód. Volt, amikor csak hamar a szerzetesség hozott újat, aztán voltak a nagy sátor evangelizációk. A mai világban mindez nem működik. Azért, mert a régi világban lehetett hivatkozni azokra az ismeretekre, amelyek az emberek amúgy is megvoltak. Ma viszont legtöbb embernek nincsenek ilyen ismeretei, hanem ezek a kifejezések nagyon idegenek tőlük, és egészen más tartalommal telnek meg, még akkor is, hogyha használják azokat. Éppen ezért nem egy lépcsőben jutunk hitre a mai világon, vagy jutnak hitre az emberek, hanem ennek vannak fokozatai. Azt gondolom, hogy lassan eljutunk a tűrés határhoz, úgyhogy lassan én be fogom ezt a részt fejezni. Ezt a lépcsősort szeretném még megmutatni, és utána majd, ha akarunk, akkor beszélgethetünk, illetve lesz szünet, és akkor akár külön is lehet beszélgetni, és akkor majd délután még folytatjuk más valamivel. Azt szeretném megmutatni, hogy... Igen, szeretném, csak nem sikerül. Aha. Igen. Sikerült? Jó. Szóval nem, a mai világban nem lehet kihagyni azt a lépéssort, amit amivel az emberek egyáltalán elkezdik érteni a hitünknek a fontos üzenetét. Az első
lépcső az az, hogy tudatosítjuk, hogy aha, értem. És lehet, hogy azt fogják mondani az emberek, hogy lehet, hogy az első lépés a hit felé az, hogy azt mondja valaki, hogy aha, amit eddig gondoltam a hitről, az nem is az. Az embereknek van egy egész sor ismerete és véleménye a keresztény hitről, az egyházról, gyülekezetről, csak az nem az, ami az valóság, hanem az, ami a hírekben van, amit a politikai kereszténység közvetít, és akkor, amikor összetalálkozik valaki egy húsvér hívő emberrel, és beszélgetünk, és mi vesszük a fáradtságot, hogy mint a tabukártyán, végig gondolom, hogy ő mit ért ez alatt, aha, és az, a Biblia mit ért ez alatt, a keresztény hitünk szerint ez a kifejezés, ez a gondolat, ez mit jelent, akkor ezen az úton végig tudunk menni, és akkor egyszer csak azt fogja mondani, aha, értem, hogy miről is van szó. Aztán a következő lépés az, hogy az ember nem csak azt mondja, ez csak egy lehetséges lépés, de nagyon sokan ezt az utat járják végig, hogy nem csak értem, hogy nem az a hit, amit én eddig gondoltam róla, hanem ez valami olyasmit tartalmaz, amire nekem szükségem is van. Ez nekem kell. Aztán végig gondolja, és lehet, hogy vitatkozik az ember, és azt mondja, hogy ez nem csak, hogy nagyon megnyugtató gondolat, hanem még logikus is. Tehát, hogy venni kell a fáradtságot arra, hogy érveljük. És azt tudják mondani az emberek, hogy azért kell, tehát nem kell nekem intellektuális öngyilkosságot elkövetni ahhoz, hogyha hívő ember akarok lenni. Ismerjük biztos ezt a képet, helyenként megjelenik így interneten ilyen mémként, hogy bemegy valaki a templomba, és akkor ott áll az ajtóban valaki, kedvesen fogadja, bocsánat ezért a képért, ez a mémen így néz ki, hogy és akkor így elkérik az agyát az illetőnek, és azt mondja, hogy erre itt bent nem lesz szüksége, mondja ott az ajtónál álló ember. Ez szöges ellentétben áll azzal, amit a keresztény hit mond. A keresztény hit az nyilván nem csak valami racionális és gondolkodásbeli dolog, de semmiképpen nem kevesebb annál, hanem sokkal több. Tehát a hit az nem beszűkíti az embernek a látóterét, hanem kiszélesíti. Nem leszedálja a gondolkodását, hanem felpörgeti. Arra inspirál, tehát az asszonyok, amikor a sírnál hallották a hírt, hogy nincs itt, hanem feltámad, el tudom képzelni, hogy ki lehetett hallani az agykeretek zakatolását, hogy ezt most hogy. Az megdolgoztatta, és akkor konkrétan érvelnie kellett az angyalnak, tudjátok, megmondta előre, tudjátok, évszázadok óta meg van írva, itt most nem valami olyan történik, ami így hirtelen a semmiből jött elő, hanem ez egy teljesen logikus, gondoljátok csak végig, mi van, ha nem támad fel, és mi van, ha feltámad. Aztán a következő lépés, hogy az ember elkezdi kipróbálni, hogy milyen lenne, ha ez egy kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor elmegyünk ruhát venni, nem tudom ki, hogy szokott. Én nem mesélem el, hogy én hogy szoktam, de tudok olyanokat, akik úgy szoktak, hogy bemegy a boltba, és meg úgy megtetszik egy ruha. Aztán már ez egy következő lépés, amikor az ember így leakasztja, és ez egész jó. Aztán jön az, hogy a tükör elé odaáll, és így odaméri. Aztán van egy következő lépés, amikor bemegy a próbafülkébe, fölveszi, és így... És akkor illegeti magát. Jön a következő. Oda hív valakit, jó ismerős, akihez bizalma van, és azt mondja, hogy nézd meg, jól áll? Ha én ezt fölvenném, hogy néznék ki? És akkor utána jön az az elhatározás, hogy megveszem, és akkor jön az, hogy elmegyek a pénztárhoz, megvettem, az enyém és viselem. Na, a keresztény hitre, ahhoz, hogy valaki keresztény hitre jusson, a mai világban erre a lépéssorra szükség van. Hogyan tudják az emberek fölpróbálni a keresztény hitet a mai világban? Mert hogy régen ez úgy működött, hogy láttam apám tanyámat, tehát ahogy ő kinézett, amikor hívő ember volt, én is úgy fogok kinézni, ha hívő ember leszek. De most nincsen, a generációk között nem történt meg az átadása ennek. Akkor ezt hogyan lehet megoldani? Hát nagyon egyszerű,
úgy, hogy látom az én barátomat, a szomszédomat, az ismerősömet, aki egyébként minden tekintetben teljesen ugyanolyan normális, mint én. Egy átlagos ember. Ugyanarra munkahelyre járunk, olyan autónk van, vagy nem tudom, szóval nincs benne semmi különleges, csak egy dolog különbözik, hogy ő hívő ember. És amikor én megnézem, hogy ő hogy hívő ember, akkor én tulajdonképpen magamat látom. És amikor elkezdi valaki kérdezgetni a hívő barátját és ismerősét, a hitéről, esetleg vitatkozik, akkor tulajdonképpen azt csinálja, hogy így oda méregeti. Hogy nézne ki, ha én? És azt fogjuk tapasztalni, és lehet, hogy akik itt tényleg felnőtt korban jutottak hitre, ők is talán ezt tudják elmondani, nem tudom, én megfigyeltem a gyülekezetben, hogy van egy ilyen nagyon érdekes lélektani pillanat. Van, akinél lesz katartikus, van, akinél nem annyira, de van egy árulkodó jel. Eljön valaki a közösségbe, és kérdez. Nagyon sokat. És akkor egyszer csak kicsúszik a száján egy olyan mondat, hogy ami úgy kezdődik, hogy mi. Vagy a hitünk szerint. És akkor első személyt használ. És akkor ez azt jelenti, hogy ő fölpróbálta. Ő oda magá, ő beleöltöztette magát ebbe a, hogy mi lenne, ha. Még lehet, hogy nem vette meg. Még lehet, hogy nem az övé. De már kacérkodik vele. Na most éppen ezért másik oldalról mondom el, hívő emberként, kifejezetten és közösségként, kifejezetten kell olyan alkalmakat teremtenünk, amelyek a keresztény hitet nem csak Isten tiszteleti közegben láttatják, hanem hétköznapi közegben. Tehát nagyon fontos, hogy látszódjunk nem csak mint emberek, hanem mint hívő emberek, hogy ez miben más. És meg lehessen kérdezni, és meg lehessen kérdőjelezni, vagy akár provokálni is lehessen. Oda mérni magunkat hozzá, hogy aha, és akkor te erről miért így gondolkodod? Hogy ez legyen téma. Ennek az első lépcsője a hívő ember oldaláról az, hogy hagyom, hogy kiderüljön rólam, hogy hívő vagyok. Hát, hogy ez ne legyen titok. Nem kell ezt nagyon szétkürtölni feltétlenül, ki fog az derülni, de hogy ne legyen szégyenivaló titok. Ez egy nagyon fontos mondat. És akkor nyilván az utolsó lépés az, hogy az ember azt mondja, hogy elköteleződöm, és ezt én elfogadom. Én ezt az utat szeretném járni. No, amire nem tértünk vissza, az a reménység kifejezés, és gondoltam, hogy hagyunk még délutánra is, ne legyen túl sok. Lehet, hogy van esetleg felvetődött kérdés vagy gondolat, amíg esetleg tetszenek ezen gondolkodni, azt szeretném kérni, hogy a kártyákat, azokat nem fogom összeszedni, hanem hagyjuk ott a széken, és délután majd még elő fogjuk venni, jó? És utána majd, ha valaki szeretné, akkor el is viheti magában. Jó? Nem tudom, van esetleg kérdés, vagy hozzászólás, megjegyzés, bármiféle, akkor... A könyv, az kérem szépen három része van, és az első része szól arról, hogy mi is a keresztény hitünk tartalma. Délután szeretnék erről egy kicsit többet beszélni. Mi a gyülekezetben ennél a fejezetnél, ennél az evangéliumból szóló résznél akadtunk le. Elmondom, mi volt a sztori. Egy hasonló hétvégére mentünk el mi is, sőt, nem is hétvégére, hanem majdnem egy egész hétre. Végiggyűltük. Mi is az az evangélium? Délutánra házi feladat, próbáljuk meg megfogalmazni, mi az az evangélium. Délutánra házi feladat, jó? Na, mi ezen dolgoztunk egy egész hétig. Némelyeknek, mintha, ahogy olvassuk a Bibliában, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, és akkor... Aha, ez nagyszerű. Következő évben gondoltam, megyünk a következő fejezetre. Az alatt az egy év alatt pedig ezt elkezdtük gyakorolni. Mondom, akkor az előző évnek a tartalmából előveszük az evangéliumot, és csak gyorsan összefoglalva elmondom. Úgy kiverte a biztosítékot valakinél, aki egyébként már előző évben is ott volt, hogy azt az egész hetet még egyszer, a második hetet is arra kellett számni, hogy akkor menjünk végig azon, hogy mi is az az evangélium. van olyan, nem egy olyan gyülekezetünk, aki ennek kapcsán jutott hitre, és van olyan is, aki azt mondta, hogy ha az evangélium ez, ez nekem sok. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen sokkoló élményünk az evangéliummal, ha nem, akkor lehet, hogy még nem találkoztunk vele, minden esetről azóta se jel. A második része a könyvnek az, ami a, úgymond, így mondom idegen szóval, kontextualizáció, tehát, hogy hogyan fordítjuk le az evangéliumot a körülöttünk levő világ gondolkodására. Amiről most érintőlegesen beszéltem, tehát igen, a könyv erről is szól, és a harmadik része az pedig az, hogy ezt gyakorlatban hogyan valósítjuk meg. Az első kérdés a mit, a második kérdés a kinek, a harmadik kérdés a hogyan. Erről szól az a könyv. Van esetleg még kérdés, megjegyzés, hozzáfűzni való? Jó, bele lehet nézni egyébként, itt van nyugodtan, meg lehet nézni. Amit ajánlok még mindenkinek a figyelmébe, azt is most még a szünet előtt, hogy esetleg valaki bele akar nézegetni. Nem az embert reklámozom, a gondolkodásmódot viszont érdemes megismerni, azért, hogy mert hasznos, mert ezt a mi helyzetünkben is ugyanígy kell az evangéliumot hirdetni a mai világban. Ez a könyv az, amivel ő ismerté vált, ez a hit és kételkedés. Olyan kérdéseket tárgyal, amelyeket abban a közegben, ahol ő él, az emberek rendszerint a kereszténységgel szemben föltesznek. Például most ilyen, hogy nem hiszek az olyan Istenben, aki képes pokolra küldeni azokat, akik nem hisznek benne. Ez egy nagyon releváns kérdés. Vagy hogyha Isten van, akkor miért engedi meg a sok rosszat? Ez egy örök kérdés. Ilyen is ezt a sok kérdéseket tárgyal. Amit nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek a figyelmébe, lehet, hogy ezt ismerik is, a tékozló Isten és két elveszett fia, ez a, mi úgy szoktuk ismerni, hogy a tékozló fiú példázat a Lukács 15-ből, de nagyon fontos felismerés, hogy nem egy fiú van, hanem kettő, és nem is a fiatalabb testvérnek szól, és nem is róla szól igazán a példázat, hanem az idősebb testvérről, aki mondjuk így, hogy a vallásos embernek a példája. Tehát kétféleképpen lehet lázadni Isten ellen. Az egyik az, amikor megtagadjuk és szembehelyezkedünk vele, vagy kihagyjuk az életünkből, ez a fiatalabb fiúnak, a tékozó fiúnak az esete, de lehet Istent úgy is kihagyni az életünkből, hogy nagyon vallásosak vagyunk, ez az idősebb testvérnek a problémája, ő miattuk mondja el Jézus a példázatot. És ebben az igehirdetésben, ez tulajdonképpen egy igehirdetés erről a példázatról, az evangéliumnak a lényegét nagyon jól sikerül megfogalmazni a Tim Kellernek. És amit még ajánlok különösen is, ez a Bálványaim című könyv. Ez pont arról szól, hogy ha azt mondjuk az embereknek, hogy térjetek meg és hagyjátok el a bűneiteket, ezt így nem fogják érteni. Ha viszont arról beszélünk, amiről régen a bálványok beszéltek, tehát a bálvány az mit jelent? Régen lehet, hogy volt egy szobor, de ma nem csinálnak az emberek szobrot, viszont vannak dolgok, amelyeket bálványoznak. Itt fogunk majd visszatérni a reménység kifejezéshez, amelyekhez minden reményüket fűzik, ami az életük értelme. Az az ő Istenük valójában. És ez a könyv az arról szól, hogy ezeket hogyan lehet egyáltalán beazonosítani, és miért nem jó, hogyha Isten helyett bármi másra fűzzük fel az életünkbe. Ha valaki akarja, és itt esetleg meg lehet majd még napközben nézegetni ezeket. Jó? Köszönöm szépen, akkor szépen átadom a szót.
Köszönjük szépen az előadást. Ugye, amikor felkérést kapta Péter, akkor szembesült vele, hogy akkor két blogban is számítunk rá, és írta, hogy biztos, hogy ekkora bizalmatok felém, hogy akkor ilyen terjedelemben, és mondtam, hogy igen, sőt, még nem is tudja, hogy mekkora bizalmunk felé egyébként. Úgyhogy nagyon jó ez a téma, és azt gondolom, hogy megmozgatott mindannyiunkat. Meg itt a testvérek közül, nyírteleki testvérek, amikor 3 héttel ezelőtt bibliaórán együtt voltunk, emlékeznek? Arra, kinek jutott eszébe az a bibliaóra most? Ugye ott volt egy ilyen helyzet, hogy betoppant valaki, és akkor, na akkor hogy gondolkodunk, hogy beszélgetünk, megértjük-e őt, stb. És hát az jó tanulság volt számunkra, hogy tudnánk megmagyarázni a tabukártyán bizonyos dolgokat, meg figyelni a másikra. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a megmozgatását a gondolatainknak. És hát ugye van egy házi feladatunk, azt ne felejtsük, hogy akkor mi az evangélium, ezt megfogalmazni. És most van időnk, hiszen a következő programpont az ebéd délben lesz, addig van egy óra szünetünk, úgyhogy lehet mozgolódni, gondolkodni, kérdezni, beszélgetni, és akkor délben találkozzunk, jó? Akkor kezdjük majd az ebédet. Akkor addig is jó pihenést, és majd jó étvágyat!